Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 333. dicséretünket énekeljük el az új énekes könyvünkből. Mi atyánk. mindenható Isten kegyelme legyen mindazokon, akik ellen múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk ezért a csendes estért. Köszönjük, hogy van még templom, van gyülekezet, és szól a te szavad, amely bátorít, int fed, megajándékoz örömmel, békességgel, utat mutat, hogy világosságban tudjunk járni, és hogy a kérdéseinkre választ kapjunk. Köszönünk minden bíztatást, minden megítélést, mindazt, amit nekünk szántál ma estére is. Könyörülünk azokért, akik eljöhettek volna, és mégsem tették meg. Imádkozunk azokért, akik jöttek volna szívesen, de nem tudtak eljönni. Könyörülj meg mindezeken, és könyörülj meg rajtunk is, hogy semmifajta lelki fogamzásgátlót ne vegyünk most a szívünkbe, hanem merjük bátran kitárni azt előtted, hogy cselekedj velünk belátásod és akaratod szerint, ígéd és szent lelked ereje által. Köszönjük, hogy a te fiadért, Jézusért meghallgatsz bennünket. Amen. Folytatjuk a mi atyánkot. Most már csak, ahogy említettem, azt olvasom el, amiről ma este majd szó lesz. Ugye Jézus imádságát, a mi atyánkot vesszük végig, legalábbis amennyi erre a három estére belefér. A mai textusunk részünk a mindennapi kenyér, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, mondja Jézus. Tulajdonképpen, hogyha valaki végigveszi a mi atyánkot, akkor ez egyfajta választó vonal a kenyér kérdés, mert ez amióta ember létezik és ember teremtett Isten, a napi kenyér kérdése ez mindig kérdés volt mindenkinek. Legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országod, legyen szent a neved, és aztán a 11. verstől ebből a részből az imádkozó ember kerül a középpontba. Nem Isten helyére, csak a középpontba. És ez egy lényeges fordulat. Az egyik oldal ugye Isten szentsége, igazsága, országa, mennyei és földi akarata, a másik oldal pedig az emberi akarat. Az, hogy valósulhat meg, és mit jelent ez, hogy mindennapi kenyerünket add meg. Ez tényleg csak kenyérkérdés, vagy valami mást is jelentett, és ismervén Jézus akaratát, a Szentírás gondolatvilágát, tanítását, itt nem csak arról van szó, hogy szelünk egy kenyeret, jobbat, rosszabbat, ki mihez jut, vagy kalácsot akár, hanem ebben sok minden más is benne van. Az ima kérésben, az imádkozásban mindig szorosan megmarad az imádkozó ember és az Isten kapcsolata, és ezzel, amikor erről beszél Jézus, hogy a mindennapi kenyerünket add meg, hogy ezt kérjük, ezzel azt mondja, hogy van testünk, és a testünk táplálása egészséges étellel, a testünk pihenése, nyugalma, a testünk öröme, sportolás, stb. Sok minden belefér ebben, majd végünk menjen, amennyin lehet, végigmegyünk. De szükségünk van laktató, erőt adó, vitamindús, testi táplálékra is. A reformációnak az egyik józan tanítása pont ez volt, hogy a test az Istentől van, és a földi életünk is lehet az ő dicsőségére, ami testi dolgaink is lehetnek az ő dicsőségére. És Pál is azt mondja, hogy hát senki nem hanyagolja el a saját testét. Azért tudjuk, szoktunk mi utazni hontalanokkal együtt, nem feltétlenül tehetnek arról, amilyen állapotba kerülnek. Mi jártunk ki, még Pasarétről karácsony este mindig vittünk szendvicseket a hontalanoknak, meg a börtönöket jártam, az iszákos mentő misszióba is szolgáltam. Tehát sok lerobbant, ahogy szokták ezt mondani, emberrel találkoztam. Egyszer beszélgettem egy utcaseprővel akkor még Moszkva téren, és kérdeztem, hogy ezt szerette volna mindig csinálni, vagy így alakult az élete. És azt mondta, hogy nem gondolt arra, hogy ő valaha utcaseprő lesz, egyébként elektromérnök volt az illető, de hát a válás, a gyerektartás, stb. Megvolt ennek a menete sajnos, hogy hogy jutott oda, de nagyon jót beszélgettünk, azt, hogy hogy néztek rám, miközben az utcaseprővel beszélgettem, az most egy másik kérdés. de nagyon építő és jó beszélgetés volt, és sokszor tapasztaljuk azoknál az embereknél, akik fizikailag nem tudják magukat ápolni, hogy mennyire fontos az, hogy higiénikus módon jó meleg víz legyen, táplálék, megfelelő ágy, tiszta ruha, stb. Stb. Erről beszél Jézus, hogy a lelkiek mellett a testi szükségetek sem mellékesek. Van ilyen egyházi tévtanítás, nem is egy felekezetben, hogy a test az valami bűnös dolog, azzal nem kell foglalkozni, sőt, fúj, az két a életet kell érni. Volt erre példa bőven a egyháztörténetben is, de a Szentírás nem ezt tanítja. A Biblia azt mondja, hogy az ember teste milyen templom, a Szentlélek temploma. Hát azért a templomban egy csomó mindent nem csinálunk, nem? Egyszer megcsináltam nagy kovácsot, elővettem egy szál cigarettát, letettem a számba meg az öngyújtót, és láttam az arcukon a döbbenetet, hogy ez rá fog gyújtani. Nem gyújtottam rá egyébként, csak eljátszottam idézőjelbe, mondtam, hogy na ugye, megtetszettek ijedni, hogy rágyújtott, tiszteletes úr, szószékkal egy cigarettára. Nem. Hát akkor templomon kívül se tessenek csinálni, mert az árt. És van, aki azt mondta, hogy ezen gondolkozott el akkor, hogy akkor neki abba kell hagyni a dohányzást. Hát milyen alapon rongálja a Szentlélek templomát, nem? Mint a csomó mindent ebben a szépen felújított, tatarozott, újra szigetelt, padlófűtéses, stb. Templomban sem csinálunk. A testünk a Szentlélek temploma. Meg kell becsülni, vigyázni kell rá, ápolni kell, és így tovább, és így tovább. Amikor Isten a hatodik napot, akkor ugye ez a szabbat volt, nekünk a vasárnap, mert Jézus feltámadására emlékezünk, pihenésre adja, akkor ezt megmondja, hogy miért van így, mert muszáj. Ha nem állsz le, akkor nem tudsz utána már leállni. Tehát muszáj, hogy legalább egy nap, de az se baj, a másfél nap, szombat délutána együtt, lazítasz egy kicsit, pihensz egy kicsit. Engem rendkívül módon idegesített, amikor a három lányunk van, amikor a lányok feküdtek a Balatonba a stégen, és nem csináltak semmit. És úgy voltam vele, hogy hát ez nem, hát ez hogy lehet, hogy órákon át, hogy sütött a nap, megfordultak a hátuk is, és sütkéreztek, és nem csinálnak semmit. Aztán, hogy leigasztott Isten, és meg kellett értenem, hogy igazuk van. Kellenek, most már nem érdemes, mert nem szabad kifeküdni a napra, de akkor még olyan idők voltak, hogy lehetett. De van, amikor egyszerűen erre van szükségünk, hogy együnk egy jó ebédet, utána szundika, fotelba lefeküdni, nem jó a reflux kialakulat, így könnyen, de utána leülünk egy kicsit pihikélni, és nem csinálunk semmit. Ez önmagában nem bűn. Van ilyen időszak, mint például a vasárnap, amikor Isten dolgaival foglalkozunk kiemeltebb módon, és nem csinálunk semmi mást. Ápoljuk és gondozzuk a testünket is, mert a testünk a Szentlélek temploma. Van egy ilyen gondolkodás, hogy az ember nem ehet húst a testre visszatérve, de a Biblia nem tanítja ezt. Ez nagyon fontos megérteni. Az özönvíz előtt valóban azt olvasjuk a Szentírásba, hogy gyümölcs, makózó füvek, de az özönvíz után mást mond a Biblia. 1 Mózes 9. Isten megáldotta Noét és fiait, és ezt mondta nekik. Mindazt, ami él és mozog, épp úgy eledről adom, mint a zöld növényt. Csak a húst a vérrel együtt ne egyétek meg, mert minden emberen számon kérem a másik vérét, egyik embertől a másik vérét. Aki ember vérét ontja, annak vérét ki kell ontani. A szivárványt helyezen folytatja Isten, a veletek kötök szövetség jeléül az égre. Nem lesz több özönvíz, amely elpusztítja a földet. Vagyis Isten igéje egyértelműen azt tanítja, hogy az állatokat táplálékul adta Isten. Az, hogy elfajul minden a kezünkön, meg sok minden tönkre megy, ez egy másik kérdés. De az özönvíz után nagyon világosan azt mondja a Biblia, hogy makozófüvek, gyümölcsök, és az állati fehérjére, stb. Stb. Nem megy most ebbe bele. Ugyanúgy szükségünk van. Valaki nagyon erősködött, és kérdeztem, lehet, hogy fura a kérdés, hogy tetszik szexuális életet élni? Hát persze. Mondom, miért? Azt igen, azt meg nem. Tehát ilyen nincs, hogy kiveszek valamit a Bibliából, mert ugye szaporodjatok, sokasodjatok, mert az is ott van közvetlen ezután. Azt kiveszem, azzal élek, de a másikra meg azt mondom, hogy hát én nem fogom megenni a kacsát, a libát, meg a csirkét, meg nem tudom, meg nem öljük meg az állatokat. Persze, értem, én pontosan tisztában vagyok a gondolkodással. Csak éppen nincs köze a Bibliához. És ez egy fontos kérdés, mert egyre több ember gondolkodik így, de a hívő embernek mindenképpen el kell ezen gondolkodni. Mi nem válogathatunk a tanításban. Ami a mi gondolkodásunknak megfelelő, azt elfogadjuk, ami meg nem, arról nem veszünk tudomást. Tiltakozunk a halálbüntetés ellen, ugyanakkor meg szörnyű bűncselekményeknek tulajdonképpen nincs igazán következménye. Bizonyos esetekben semmi más nem szolgáltat igazságot és megnyugvást a meggyilkoltak családtagjainak, mert erről nem szoktak beszélni. Én emlékszem még arra, amikor az első repülőt eltérítették, 70-es évek elején vagyunk, és utána, aki ezt elkövette, ott megölt pár ember, nem végezték ki, hanem börtönbe zárták. Utána térítették el egymás után a következő és következő repülőt azért, hogy kiszabadítsák ezt, aki az elsőt elkövette a börtönből. És attól kezdve nincs megállás. Nagyon világos volt, amit felolvastam. Aki embervért ont, annak vére ontassék ki. Nyilván itt vannak kérdések, amit tisztázni kell, meg mi van, ha tévedés, meg most ebben nem akarok belemenni. Csak az alapokat értsük meg, és lássuk világosan bizonyos kérdésekben, a testtel kapcsolatban is. Tehát a testi élet fenntartását és táplálását a Szentírás fontosnak tartja, és mindent, ami a testi léttel összefüggésben van, az a Biblia szerint fontos. Az evés a Bibliában soha nem csak puszta kalóriabevitelt jelentett, hanem mindig összekapcsolódik a közösséggel. Ez így volt Magyarországon is, főleg a pusztai vidékeken, az állattenyésztőknél, hogy este ültek le egy közös asztal vagy bogrács mellé, mindenki kapott egy kannalat, idősebbek szedtek először, sőt, rá is csaptak a fakanállal a másik, a fiatalabb kezére, ha belenyúlt volna a tálba, amikor nem ő volt sorom. De volt egy teljesen normális közösség. Ezért fontos, hogy próbáljuk megtartani a családi ebédeket vasárnap. Szenteste, húsvétkor, stb. Ez nem véletlen, hogy erről szól, és ezt mondja az ige. Amikor Jézus azt mondja, hogy az ajtó előtt állok, zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja a szívét az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Itt nyilván nem arról volt szó, hogy leültek vacsorázni, ez a közösséget jelenti. De jelenti azt is, hogy amikor csak lehet, üljön le együtt a család, és beszélgessetek, tegyük félre a telefont, tegnap is mondtam, beszélgessünk. A régi jóízű beszélgetések. Én még emlékszem az én családomba. Milyen jó, sokszor két és fél órán át ültünk a vasárnapi asztalon, és beszélgettünk a szülőinkkel, meg a testvéremmel. És milyen jók voltak. Egy csomó mindent tisztáztunk, megértettünk. Egymás gondolkodásából is. Gondoljuk ezt végig, és ez nem véletlenül, hogy ezt tanítja a Szentírás. Hogy amikor csak lelkiséges üljünk le, van-e ilyen nálunk, hogy családi vacsora, ebéd, vagy mindenki bekap valamit, aztán rohan tovább. A gyerekek már sokszor nem értik, hogy miért csinálnak a nagyszülők olyan nagy dolgot a karácsonyban, hogy vasárnap tegyünk föl másfajta terítőt, vagy tegyünk terítőt, terítsünk meg egy kis. Másképpen megvan ennek az értelme és a jogosultsága. Próbáljuk csak ki, és majd Isten megáldja, amikor megszenteljük azt a napot ebben az értelemben is, hogy együtt ülünk le. Tehát az étkezés az egymás felé fordulást is jelenti. Például hálát adni. Lehet, hogy a gyerekek úgy tanulják meg, hogy miért imádkozunk mi. Hát lementél, papa bevásároltál az üzletbe, megvetted a kenyeret, felvágottat, megcsináltuk a rántott húsit, stb. Éppen az volt. Hát minek kell ezért hálát adni? Hát te mentél el vásárolni, nem? Igen. Na de honnan van? Ahhoz az erő, hogy kenyér legyen az asztalon. Meg kell értetni velük, és sokszor mi is elfelejtünk hálát adni azért. Nagyon érdekes a német nyelv, kicsit jobban kifejezi a mindennapi kenyér fontosságát. A kenyér, ugye németül azt jelenti, hogy brot. A szükség azt jelenti németül, hogy not. A halál meg azt jelenti, hogy tod. Ez egy látszólag szójáték, de zseniálisan meg lehet érteni. Ahova Isten nem ad kenyeret, ott kein brot, ott nincs kenyér. Ott not, ott szükség lesz. És ha ez így megy tovább, akkor arat a tót, a halál. Tehát Isten ad kenyeret, betölti a szükséget, és életben maradunk. Mert mindazt megadja, amire szükségünk van. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a mindennapi kenyér Istentől van. Még akkor is, újra mondom, ha nekünk kell megdolgozni érte. Tesszalonikában voltak olyanok, akik azt mondták, hogy olyan közel van már Jézus második eljövetele, hogy erre a kis időre már nem érdemes dolgozni. És semmit tevőkké váltak. Pál erre azt írja. Jó, de akkor ne is akarjatok enni. Mindig rosszul idézik, hogy legtöbbször. Azt mondja Pál apostol, hogy aki nem akar dolgozni. Sokszor ezt így idézik, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Na de 25% Spanyolországban a munkanélküliség most is. Hát hányan akarnának dolgozni? De nem, nincs munkájuk. Nem ezt mondja a Biblia. Azt mondja, aki nem akar, tudna, meg kellene, de nem akar semmit sem csinálni. Hát akkor az ne akarjon enni se. Nagyon világos tanítás ez a Bibliában. Tehát aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Nem azokról van tehát szó, akik munkanélküliség, betegség, vagy más maj miatt nem tudnak dolgozni. A tétlenkedők és a haszontalan dolgokat művelőt, azok keressenek munkát, és a saját keresetükből éljenek. Nem véletlen mondja ezt Jézus. Aztán azt is mondja, hogy keressétek először Isten országát, vagy így is lehet fordítani, hogy királyi uralmát, és minden egyéb, amire szükségetek van, azt ő meg fogja adni. Amíg valaki úgy gondolkodik, hogy a mindennapi kenyeret az Isten adja, addig nekem, addig tulajdonképpen nem sokat ért az egészből. Ha úgy érti meg, hogy nekem adja az Isten, de abból török másnak is, és adok másnak is. Sose felejtem ezt a fiút, aki József körülte mentem valahol, odajött hozzám, hogy 3 napja nem ettem. Hát ez elég általános dolognak szokott hangozni, de úgy voltam vele, hogy figyelj, ahány hamburgert meg tudsz enni, fizetem. Kíváncsi voltam. 3-at letolt. Akkor tényleg éhes volt. És kérdeztem, hogy mi van veled. Hát megszökött az intézetből, apját sose ismerte, őt senki nem szereti, leültünk egy kicsit, amíg ette a hamburgereket, és elkezdtünk beszélgetni, és elmondtam neki, hogy lehet, hogy furcsa lesz, amit most mondok neked. De van a mennyben egy Isten, úgy is mondhatjuk, hogy mi atyánk, ő téged is szeret. Ha az apád már úgy viselkedett, ahogy, de van a mennyei atya, aki téged is szeret. És úgy emlékszem, most is előttem, hogy letette a hamburgert a maga mellé a szalvétára, és rám nézett, hogy ezt most komolyan mondja, hogy engem szeret valaki. Hát nézzen rám, hogy nézzel ki, most is megszöktem, el fognak majd kapni aztán. Visszavisznek az intézetbe, és így tovább is. Van valaki, aki engem szeret. Óriási lehetőség ez időnként, amikor törünk a kenyerünkből, vagy veszünk valamit valakinek, akkor kialakuljon egy beszélgetés. Néha ez egy feldobott labda. Én sokat autózom. Sok helyre kell mennem, sok balesetet látok, sokszor hallottam, hogy na hát ennyi az ember élete. És azért el lehet mondani ott is, hogy nem, nem ennyi. Ennél sokkal többet akar az Isten adni. Mi áll a szövegben? Tehát a mindennapi kenyerünket add meg nekünk. Nem véletlen van itt több szám. Nem azt mondja, hogy add meg nekem. Nekünk. Vagyis Isten azt mondja, hogy nyisd ki az ajtót. Nyisd meg a pénztárcát. Adjál, akinek adhatsz. Eszembe jut még valaki, ki haragudott Istenre a betegsége miatt, és odavágta a sarokba a Bibliát, és azt mondta, hogy nekem ilyen Isten nem kell. És a házban nem volt jóba sok emberrel, egy lakótársal különösen rossz viszonyuk volt, és mikor odavágta a Bibliát a sarokba, akkor csöngettek. És hogy kivonszolta magát az ajtóhoz, és ez, akivel a legrosszabb volt a viszonya a házban, ott állt az ajtóba egy tányérlevessel. És azt mondta, hogy hát, kedves szomszéd, tudom, hogy beteg, és nincs senki, aki hozza magának egy tányérlevest, arra gondoltam, ha elfogadja, akkor hagyj vigyem be, és tessék megenni. Azt mondta, hogy ezt kiütötte. És utána azt is elmondta, hogy mikor ugye küzdött Istennel, és hargodott rá, és odavágta a Bibliát, már akkor, ott pont akkor ért föl az illető a harmadik emeletre. Elképesztő. Közben jött föl gyalog a lépcsőn, és akkor ért föl, amikor oda hajtotta a Bibliát a sarokba. És hogy elszégyelte magát, hogy milyen ő, és milyen a mindenható Isten. Hát, hogyha mi csak magunkkal törődünk, és csak saját szükségleteinkre vagyunk hajlandók koncentrálni, és nem tekintünk másra, csak magunkra, akkor saját magunknak leszünk időnként az első számú ellenség is. Aki csak saját maga körül forog, az kapja magát, mint problémát, ez egészen biztos. Figyeljük csak meg a tékozló fiú, mit mond az apának? Add ki nekem, ami jár. Ez önmagában nagyon durva dolog volt. Él az apja, és úgy csinál, mint ha meghalt volna, hogy tudom, élsz, de add már ki az örökséget, aztán elhozok messze földre, minél messzebb, ez ismerő, sokszor hallom, mikor beszélgetek, hogy a 10 éves lányom elhúzott, azt se tudjuk, hol van meg, mit csinál. Mert elege lett abból, hogy rend és fegyelem van, otthon meg vannak bizonyos szabályok. Bocsánat, és ezt nem akarta követni. Mi azért lettünk tékozló nemzedéké, mert nem kellett és nem kell sokaknak az Isten kegyelme, és mi magunknak vagyunk csak a legfontosabbak. Ezért mondja azt Jézus, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk, a mi mindennapi kenyerünket, amiből jut másnak is. A mi atyánk és a mi kenyerünk együttműködő rendet jelent, a könyörtelenül követelőző rend helyett, és akkor tudunk az Istennel együtt munkálkodni, hogy mások asztalára is jusson. Kenyér egyáltalán jusson abból, ami nem a miénk, csak Isten egy részét nálunk tette le, hogy azt továbbadjuk. Ezért ma nehéz könyörögni a mindennapi kenyérért, mert hihetetlen anyagiassá vált a világ. Meg olyan jól mennek a dolgok, nem? A legtöbb családban. Tudom, hogy vannak olyanok, akik nagyon szerény módon élnek, de én azt látom, most 11 evangelizációsetet tartottam eddig. Fél országot bejártam, legalábbis sok helyen voltam. Elképesztő a közönségnek a terjedése. A gyülekezetekkel, Isten igével kapcsolatban is. Ahogy tűnnek el a gyülekezetek, és fogynak el az emberek a templomból. Túl jól megy minden. Egyszer meg is mondta valaki, hogy hát nekem nincs szükségem Istenet, itt van a két kezem, megkeresem, amire szükségem, ha nem is rosszul fizetnek, hát minek Isten át. Minden működik, Isten nélkül is. És ebben is van igazság. Sokáig az egyház egyébként azt hirdette, hogy a testet sanyargatni kell, a test nem fontos, csak a lélek. És milyen jó, hogy a reformáció középkorban ezt is helyre tette. A hit, a test, a pénz, a siker, az élet, a halál, a kegyelem világossá vált a középkori reformációban, és nagyon egyértelművé tették, hogy Calvin is azt mondja, hogy a mindennapi kenyér az nem csupán betevő napi falatot jelent, hanem mindazt, amire egy embernek élete során szüksége van. Luther ezt is írja, a napi kenyérhez tartozik az evés, ivás, a ruha, a lábbeli, a ház és a udvar, a szántóföld és az állatok, istenfélő házastárs, gyermekek, istenfélő és hűséges kormányzó felsőbbség, milyen jó is az, jó idő, béke, egészség, erkölcs, becsület, barátság és jó szomszédi viszony. Mennyi minden van. Milyen gazdag, nem a mindennapi kenyér, e szerint az értelmezés szerint. Mennyire bölcs és világos ez a felsorolás. Ezzel azt mondták ki a reformátorok, hogy a mi életünkkel kapcsolatban a legjelentéktelenebb dolog is érdekli az Istent. Szóval mentünk a lányokkal haza az iskolából, 3 lány ült benn hátul, és az egyik lányom osztálytársa elkezdett sírni. Mondtam, hogy mi van? Azt mondja, nem tudom, hol a lakáskulcsom. Nem találom, és nem fog tudni hazamenni. Mondtam, hogy nyugi, hát. És hogy most mit csináljak? Hát mondom, én elmondom, hogy mit szoktunk ilyenkor csinálni, imádkozni. És mai napig emlékszem, hogy ilyen tágra nyílt a szem, hogy imádkozni. Mondom, igen. Hát azt tetszik gondolni, hogy ha van Isten, egyáltalán akkor érdekli az én kulcsom az Istent? Mondtam, hogy igen, mert szeret téged is. Engem is, a két lányomat, meg téged is. Nem tesz különbséget köztetek. Téged ugyanúgy szeret, mint őket. És elmondtuk ilyen egyszerűen, Úr Jézus, eltűnt a kulcs. De te tudod, hogy hol van, légy szíves, tedd világossá. És ahogy benyúlt a ülés mélyedésébe, beleakadtak ezzel a lakáskulcsba. Gyors sima meghallgatás volt. Nagy csend volt a kocsiban. Egyébként én is megdöbbentem, megmondom őszintén. Én tudtam, hogy Isten segít, vagy reméltem, de hogy ennyire gyorsan, elképesztő volt a számomra is. Nem szólt semmit azután sem. De boldogan kiszállt a kocsiból, kinyitott a kaput, és hazament. Ilyen pitiánának tűnő dolgok is érdeklik az Istent, persze. Miért gondolod, hogy nem? Ahogy téged is érdekel, ha van kisebb vagy nagyobb gyereket, hogy mi van vele. A legkisebb dolog is, nem? Ha valamit csinál rosszul egy gyerek, az az, amikor nem osztja meg a gondolatait, a napját a szülőkkel. Ali-ali mond el nekik valami, aztán segíteni se tudnak, ha nem tudnak valamiről, ugye, mert azt tudni kell a dolgokról. De az Isten is így van, hogy szeret minket, és nagyon fontos neki, hogy mi van velünk minden nap. Minden, ami velünk kapcsolatos. Aki hiszi, vallja, tudja és átéli, hogy Isten szereti, az a legapróbb dolgokat is elmondhatja neki. Ha egy olyan helyzetbe kerültünk, volt, hogy látogatni mentem, és képtem voltam megtalálni a bejáratot. Keringtem össze-vissza, és ott is az imádság volt a végén, hogy Uram, mutasd már meg, mert én egyszer nem látom, hogy hol van a kapu, nem tudom megtalálni. És nem azonnal, de aztán megláttam, illetve meg is kellett valakit kérdeznem, de végül is el tudtam menni ahhoz, ahova az illetőhöz, ahova készítünk. Fogjuk szavánt az Istent. Hát azt mondja, hogy a mi mindennapi kenyerünk ő előtte van. Ő adja. Akkor mondjuk el neki, amiben szükségünk van. Tegnap az áldás az volt, ha emlékszik valaki. Háladással tárjátok fel a kívánságaitokat az Isten előtt. Jé, akkor bármit kérdezek, persze. És bármit megad? Igen, ami az ő akaratával megegyezik. Ezért nyugodtan tegyük hozzá. Uram, ha ez a te akaratoddal megegyezik, téged megdicsőít, légy szíves, add meg. Ha téged megdicsőít, légy szíves, add meg. Mikor több héten át Dél-Koreában Szülőben voltam egy reformátusnak minősülő gyülekezetben, ott egy hatalmas 4 tonnás kőbőrfalagott biblia volt a templom bejárata előtt. 22 ezer fős gyülekezet volt. Egyébként ők nem voltak karizmatikusok, de ott a közelben volt olyan is. Ők Presbyterian Church, tehát a mai mostani református egyháznak megfelelő gyülekezet volt. Egy 4 tonnás biblia volt. Kifaragva ez a rész a Lázár feltámasztása történetből. Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Ha hiszel, akkor egyszerűen fogod látni, hogy az Isten ma is ugyanaz Isten. Nem lett kisebb, és nem rődült meg a karja. Azt azonban tudni kell, hogy a Biblia sehol nem mondja azt, hogy az, aki követi Jézust, az nyitott Mercedesben, soha a mennyben, és nem kell csinálnia semmit. Beül a Mercedesbe, irány a mennyország, ugye a GPS-be beütünk, menj, és úgy nyomás. Hát nem így van. Egyszer pasajéten adott hozzám egy idős asszony, és azt mondja, Robert, milyen Isten az ilyen, aki engedte, hogy kiraboljanak tegnap? Mondom, én nem értem a kérdést. Tehát hol van ilyen a Bibliában, hogy akik az Istennel járnak, azokat nem érheti baj, betegség, akár betörés is. Úgy lényegesebbet nem vittek el, de maga sok az egész, hát persze ez. Ebben teljesen egyetértünk, és együtt éreztem vele, hogy bózasztó lehetett átélni egy idős asszonynak, aki egyedül él, hogy még nem volt otthon, addig bement valaki a lakásába, föltúrt minden, kereste az értékeket, valami elvitt, stb. De milyen Isten az ilyen? Hát hol mond ilyet a Biblia? Azt mondta Jézus, hogy atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki az enyémet a világból. Azt kérem, hogy őrizd meg őket az ördögtől, a gonosz hatásától. És ezt meg is teszi az Isten. Tehát ez azt jelenti a mindennapi kenyérrel kapcsolatban, hogy nekünk dolgozni kell, és a talentumainkat, amit kaptunk, jól felhasználni. Az tőlünk is függ, hogy a kapott tehetséget és a megszerzett tudást hogyan használjuk föl. Ezért nagyon fontos, hogy amíg tud valaki, tanuljon. képezze magát folyamatosan. Próbáljon meg több lábon állni. Mert az egyik kijön a lába alól, van a másik kettő még mellette. Tehát minél több dologhoz ért valaki, annál könnyebben boldogul. Előbb-utóbb mindenki megérti egyébként az útját is, hogy melyiken kell járni. Mert nem olyan egyszerű eldönteni. És sokszor 18 évesen kell már tudni, hogy mi akar lenni. Hát nem tudja a legtöbb fiatal, hogy mit akar kezdeni magával. De lehet ezért imádkozni, ha tudjuk, hogy ezzel küszködik valaki az ismeretségi körünkben, vagy a családban, hogy segítsen Isten. Nem megy az egyik napról a másikra, de hogyha valaki hozzá fordul, azt ő nem fogja elküldeni. Ne a pénz, ne a látszat szabják meg a jövődet, hanem Isten akarata és terve. Áldás ugyanis csak az akaratával jár együtt. 127. Zsoltár, lehet építeni bármit, de ha nincs rajta az Isten áldása, akkor hiába épül, akkor is a felépül. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak, annak építői nincs áldás rajta. Akkor a jó állásban is nála nélkül dolgozunk, mert az ő áldása nélkül vagyunk. Mit mond a 2 Mózes 33? Ha te arcod nem jön velünk, akkor ne vigyél ki minket innen, mondja Mózes. Mert ez különböztet meg engem, és a te népedet minden más néptől a földön, hogy mi hozzá tartozunk, és te jössz velünk. Micsoda megállapítás. Ha valaki Istennel jár, az más emberré lesz. Aki Istentől kéri el a mindennapi kenyeret, vele hoz döntéseket, az meg fogja érteni, hogy mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. De a házasságkötés kérdésében is így van, amikor együtt jár valakivel egy fiatal. Ne, te akard eldönteni. Úgyse tudjuk kiválasztani, nem? Most ez komolyan mondja valaki, hogy kiválasztom, hogy ki lesz a feleségem. Hát egyik ezért csinos, a másik okos, a harmadik szemüveges, a negyedik jól főz. Hogy döntöm el? Én ezt azért mondom, mert 15 évig imádkoztam feleségért. Az itt elég hosszú idő, és nem volt egyszerű. Kísértés is volt bőven, de Isten kegyelmében megálltam. És egyik nap, amikor a napi igét olvastam, az volt a 128. Zsoltárban, hogy feleséged, mint a termőgyümölcsfa, és a gyerekeid, mint az olajfa csemeték házad belsejében. Így áldatik meg a férfi, aki az Istenhez tartozik. És mentem az a szüleim, hogy nem sokára megnősülök. És mondták, hogy jó, hát hogy hívják, és mi a neve, mit csinál meg? Hát mondom, nem tudom, mert még nem ismerem. Fiam, mióta te hívő vagy, nem vagy normális. Ez volt a válasz. Aztán eltett egy pár hónap, és bemutattam a feleségemet, a mostani feleségemet. Akkor még nem volt az Klárit, és itt tovább, és itt tovább. Aztán örököltem egy házat, aztán megszületett a 3 gyerekünk, és ott ültünk az olajfacsemetékkel a házunk belsejében az asztal körül. És én sokszor könnyeztem ezen, hogy szó szerint, amit az Isten mondott. De azért ebben benne van a 15 év várakozás is. De ez az én utam volt. Nem kell itt valakinek most megrémülni, hogy jaj, akkor még 13 van hátra. Nem erről szól. Ez az én utam volt. Isten így vezetett, hogy az életem javát kérte el tőlem a szolgálatra, és milyen jó, hogy odaadhattam neki. 40 éves voltam, amikor megnősültem. Előtte azért fiatal emberként a szolgálat volt a legfontosabb, utána is persze csak másképp már. De Isten megadja azt, amit kérünk, ha ez megegyezik az akaratával, és meg akarjuk érteni az ő vezetését. Gondoljuk tehát végig, hogy miből kell továbbadnod. Az idődből, a pénzedből, a szekrényedből. Mi nem tudjuk megoldani, és nem is kell az éhező Afrika gondját, de akit Lázárként a közelünkbe tett le az Isten, azon azért próbáljunk meg segíteni. Adjunk időt, szeretetet, megértést, ruhát, ételt, vagy egyszerűen csak időt arra, hogy leülsz mellé, és végighallgatod. Mondjad, de közben már máshol járnak a gondolatid. Figyelj rá, hallgasd végig, és ha lehet, próbálj segíteni neki Isten igéje tanácsával. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, vagyis amire ma van szükségünk, azt megadja Isten. Nem érdemes hitelbe aggódni a holnap miatt. A holnapnak minden napnak elég a maga baja. Holnap majd aggódik magáért, ezt is Jézus mondta. Tehát vegyük el azt, amit mára készített Isten, mondjuk el neki azt, amire holnap van szükségünk, és ő ezt ki fogja rendelni a számunkra. A Istentől jövő ajándék minden nap, és ő áldást akar adni. Megtanít beosztani is, ha kell takarékoskodni is. Ez azt jelenti, hogy megelégedettek is lehetünk azzal, amit az Isten ad, és nem biztos, hogy mindent meg kell vennünk, amit megvehetünk. Mint ahogy nem teszünk meg mindent, amit megtehetünk. Nem? Tegyünk csak félre nyugodtan, mert lehet, hogy szükség lesz rá, emiatt vagy amiatt. A takarékoskodás az Isten szerint való dolog. Mi úgy próbáltuk rászoktatni a gyerekeket, kaptak időnként pénzt ajándékba családon belül, és azt mondtam neki, hogy amennyit félreteszel, ugyanannyit adok hozzá. De aztán rájöttem, hogy csődbe megyünk, ha ez így folytatok tovább, mert amikor már 5-10 forintot kaptak esetleg egy szülinapra, hát ott azért már 3 gyereknél ez nem volt ilyen egyszerű. És akkor úgy mondtam, na jó, akkor eddig volt ez, most már tudjátok, hogy hogy kell félretenni, úgyhogy most már egész másképp mennek a dolgok. De azért mai napig tulajdonképpen megtanulták azt bizonyos értelemben, hogy vigyázzanak arra, amire vigyázni kell, és meg kell gondolni azt, amire kiadunk pénzt. Viszont, ha meg valóban el kell menni, vagy van egy jó nyaralás lehetőség, akkor még ne sajnáljátok. Akkor ezt tegyétek bele, Isten azt valószínű arra adta, akkor nyugodtan merjétek kiadni azt az összeget arra, meg amit meg kell venni, inkább mindenből jó minőséget. Mert lehet olcsón is bevásárolni, de az általában nem tart addig, míg a drágább jobb minőségű. Calvin nagyon világosan beszél a mindennapi kenyérrel kapcsolatban pénzügyekről. Ugye sokan nem tudják, hogy ő mondta azt is, hogy igen, lehet kölcsön adni pénzt, és egy elfogadható normális kamatot is lehet szedni, mert a pénz is áru. Ha megfigyeljük a protestáns országok gazdasági történelmét, elképesztő módon íveltek föl mind. A katolikus országok lemaradtak. A protestáns országok, ugye századunk is a protestáns etika, valaki ezt fel is dolgozta, döbbenetes volt, mikor olvastam. Svájc, az északi államok, Egyesült Államok, stb. Ez nem volt véletlen. Az nem volt véletlen, az egészséges, normális pénzkezelés. 2000-nél többször fordul elő valamilyen kérdéssel kapcsolatban a pénz kifejezés, és a pénz is lehet kenyérkérdés. Pál azt mondja a Filippi levélben, tudok bővölködni, tudok szűkölködni, egészen be vagyok avatva mindenbe. Jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Lehetnek nehézségek, de ez nem azt jelenti, hogy Isten azt nem fogja megoldani. Várjuk meg türelemmel az ő megoldását. Ugye, amiről már beszéltem, hogy semmifelől ne aggódjatok, hanem mondjátok el Istennek. Jézus megváltott minket, és ha ő engedte, hogy ég és föld közé feszítsék, hogy ne érdekelné azt, hogy mi van velünk. Úgy bennem maradt egyik alkalommal, egy játszótéren voltam valami miatt, és egy kisfiú odajött a játszótér széléhez hozzám, és kiabált, hogy bácsi, és kérdeztem, hogy mit szeretnél? Bácsi már nagy, de én kicsi vagyok, ez már önmagában jól hangzott egyébként. Nem tudok egyedül felmászni a mászókára, mondta, nem tenne föl. Lejönni már le tudok jönni egyedül is, de legyen szíves föltenni, kedvesen, udvariasan. És hogy belegondoltam abba, hogy egy idegen felnőtthöz oda menni egy gyereknek, ez nem kis teljesítmény, de annyira szeretett volna felmászni. És az jutott eszembe, hogy ha mi így állnánk Jézushoz, nem? Mit mondott? Ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, semmiképp nem mentek be az Isten országába. Ez az egyszerű gondolkodás. Ez a világos látás, amit ő ad nekünk. Ez az őszinteség, hogy Uram, elakadtam. Azt hittem, hogy meg tudom oldani, de hát nem tudom megoldani. Segíts, ha már nélküled kezdtem bele, mert gondolva azt, hogy megy ez már nekem, hiszen már mióta csinálom. Legyőzni magunkban az ellenállást, hogyan tekintünk Istenre, a napi kenyerünk gazdájára, az öröm, a békesség, a munkaerő, a családunk erőforrásának a gazdájára. Ha tőle kérjük el, azt, amire szükségünk van, akkor az egyáltalán nem lesz már lényeges, hogy megdolgoztunk érte, vagy nem, hiszen tudjuk, hogy minden tőle való ajándék. Mindezt azért mondja el Jézus a mi atyánkban, hogy el ne feledkezzünk az ő kezéről, mert az ő áldó, átszegezett keze rendeli ki mindazt, amire nekünk nap, mint nap szükségünk van. A mindennapi kenyeret el ne feledkezzünk az Isten kegyelméről, arról, hogy eltart, megtart, megőriz, és hogy tudja, hogy mire van szükségünk, és amire szükségünk van, azt ő megadja nekünk. Hiszen ezt megígérte Jézusért, az ő fiáért. Imádkozzunk. Hálásak vagyunk azért, Istenünk, hogy mára is kirendelted nem csak az ételt, hanem a meleg, fűtött lakást, termet. Köszönjük a szeretteinket, hogy még vannak, és leülhetünk egymás mellé az asztalhoz. Segíts, hogy jobban megbecsüljük ezeket az alkalmakat. Hogy megértsük, hogy az idő rövidre van szabva, és a napok gonoszak elítetik, hogy vég nélkül ismétlődnek, pedig nem így van. Így készíts minket lélekben a karácsonyi együttlétre is, hogy elsősorban a te születésnapod legyen a középpontban, te magad, aki akkor megszülettél, hogy meghalj értünk a kereszten, hogy meghalj helyettünk a kereszten, és meghalj miattunk a kereszten. Áldunk és dicsőítünk ezért. Istenünk, könyörögünk ezért az istentelen világért, a szomszédban dóló háború befejezésért, olyan sok fiatalember halt meg, olyan sok család maradt összetörve, félárván vagy árván a gyerekek, vagy özvegyen a feleségek, és a temetők meg tele vannak fiatal férfiakkal. Könyörülj rajtunk, Istenünk! És így könyörögünk azért is, hogy ha valamelyik családban nincsen békesség, te teremts meg azt, mert te vagy a békesség szerző igazán. Segíts, hogy mi is azok legyünk. És mutasd meg, hogy kinek kell törnünk a kenyerünkből, az időnkből, az odaszánásból, a pénzünkből, a fizikai erőnkből. Köszönjük, hogy aki te hozzád fordul, azt te semmiképpen el nem küldöd magadtól. Amen. Rövid időre maradjunk csöndben, és beszélgessünk Istennel. Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 675. dicséretünket énekeljük el. felállva Isten áldását. Jézus mondja, íme az ajtó, a szíved előtt álló kézörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, a szívét, belépek annak életébe, és vele maradok, és ő én velem. Amen. Énekeljük még el ezt az esti éneket, és amit szoktak ilyenkor a testvérek. Tessenek el, fogunk.